being my brother, it don't matter if you're black or...
114, 115, 116.
117 perc.
Ön szerint a nap mozog a föld körül, vagy esetleg fordítva? Netán az anyagényei döntik el, hogy a gyerek fiú vagy lány lesz? Ha azt gondolja, hogy ezekre a kérdésekre feltétlenül egyértelmű a válasz, hát akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem. Mert hogy Fábri György, aki a magyar lakosság tudományos ismereteiről készített felmérést, arra az eredményre jutott, hogy honfitársaink közül 800 ezeren gondolják azt, hogy mégiscsak a nap kering a föld körül. Szóval van még mit bepótolnunk, a tudomány nem tudom, hogy csorog be az életünkbe, az áltudomány pedig naponta. A vonalban Fábri György, szeretettel köszöntöm, az ELTE egyetemi docens, a Társadalmi Kommunikációs Kutatócsoport vezetője.
Jó napot kívánok, üdvözlöm!
Amikor ezt a felmérést készítette, akkor gondolom, hogy olyan kérdéseket állított össze, ami ön szerint hát az általános műveltségbe, illetve hát, hogyha valaki elvégzi mondjuk a 8 osztályt, akkor egész biztos, hogy hallott ezekről a dolgokról, tehát helyes választ kellene adnia. Megdöbbent az eredményeken?
Azért nem volt megdöbbentő, mert ez nem annyiban a saját innovációnk, hogy ez egy Európai Uniós kérdőív sor, amit már a 2000-es évek közep óta rendszeresen felvett az Euróbarométer is. Mi ezt egy külön kutatás keretében felvettük többször is az elmúlt évtized során. És hát azt kell mondanom, hogy a magyar eredmények egyébként jobbak, mint az európai átlag.
Hát ennek így nagyon-nagyon lehet örülni, de akkor az európai átlaga még nagyobb baj van.
Bizony, elég komoly gond van, és azért egy ponton talán a felvezetés hadd igazítsam ki, azt mondta, hogy nem egyértelműek a válaszok ezekre a kérdésekre, a válaszok egyértelműek, csak ezt mi nem ismerjük őket. Kellőképpen.
Igen.
Mert azért ezt tudjuk, hogy nem magát akartam igazából kiigazítani, hanem arra akartam felvenni a figyelmet, hogy itt nem is az az igazi kérdés, hogy ezekben a konkrét ügyekben helyes vagy helytelen választ adnak az emberek. Persze elég fura, hogy nem adnak helyes választ ilyen sokan. Itt a kérdés az az, hogy hol keresik a válaszokat. Az előbb említett az áltudományok kérdését. Ugye nem a tudomány időnként téved, időnként meghaladja korábbi álláspontját, azonban van egy egyértelmű módszertan, egyértelmű forrásai. A probléma az, hogyha nem ezt használjuk a kérdésekben az válaszok keresésére.
Gyakorlatilag a tudománynak milyen útja van, hogy eljusson az iskolákon kívül az emberek fejébe? Mert én azt tapasztalom, hogy mióta az internet vált a legfontosabb ismeretszerző platformá, viszont az internet rendkívül demokratikus, ha csak a Wikipédiát nézzük, hogyha én most hirtelen létrehozok egy szócikket, akkor az jó sokáig, amíg valaki észre nem veszi, hogy mennyi tévedés van benne, az ott fog virítani. Még talán hivatkozni is fognak rám. Ha valami furcsa szakszöveget nyomok bele, akkor elképzelhető, hogy ez a folyamat sokkal lassabb lesz. Tehát, hogy a platformok demokratizálódásával egyre nehezebb megkülönböztetni a valós híreket, a nem valós tudományos vagy tudománytalan tényektől, és ugye itt most tényleg nem arra gondolok, hogy most a nap kering-e a föld körül, hanem hát a tudománynak vannak nap mint nap újabb eredményei, amik amúgy is nehezen kerülnek be az életünkbe.
A tudománynak ez ugye régi kipródása, hogy hogyan tud minél szélesebb körben eljutni a közvéleményhez. Ebben sosem állt jól igazán a tudomány, hiszen ha jobban belegondolunk, lehetnek illúzóink arról, hogy régen mennyivel népszerűbbek voltak a tudományos műsorok, vagy a tudományos hetilapok. Ennek konkrét társadalmi politikai háttere volt, tehát magyarán ezt előfizették a szakszervezetek, és itt tovább, hogy nagyon pozitív dolog, de azáltal, hogy demokratizálódott valóban, hogy említette, demokratizálódott az információs szerzés, az találkozott egy rendszerrel, ami, és tudom, hogy most egy nem népszerű felfogást fogok kimondani, valamivel a tudomány nem demokratikus ugyanis. Ez a modern szemlélet szerint demokratikus a tudomány, de valójában nem az. A tudományban nem az számít, hogy valamit sokan tartanak helyesnek, vagy nem, hanem hogy az helyesen. Függetlenül attól, hogy mit gondolnak róla sokan. És ez a fajta demokratizálódás nehezen viseli el. Bocsánat az idegen szóért, nem demokratikus, hanem meritokrata rendszer. Tehát értékelve a rendszer.
Én azt gondolom egyébként, hogy nem is az a legnagyobb baj a tudománya, hogy nem demokratikus, mert talán nem is várjuk el. Az emberek azt gondolják, hogy ugye a tudósok azok szépen ott ülnek a saját laboratóriumokban, szépen felfedezik a legújabb eredményeik alapján a legújabb tutit, és akkor majd valahogy bekerül a hétköznapi életünkben ez az új ismeret, előbb-utóbb találkozunk vele. A kérdés az, hogy a tudósok számára mennyire motiváló, mennyire fontos az, hogy bekerüljön a hétköznapi életbe az, amivel ők foglalkoznak, vagy mennyire kényelmes a tudomány számára is ez a fajta különválás.
Én azt tapasztalom a magyar és a nemzetközi tudományosságban is, hogy az elmúlt 15-20 évben itt egy jelentős átalakulás történt meg. A tudósoknak egyre fontosabb az, hogy minél szélesebb körben ismeretek terjedjenek el a társadalomban arról, hogy ők mivel foglalkoznak, milyen eredményeket érnek el. Egyrészt ez egyfajta belső küldetés is, másrészt ez egyik érdek is, hogyha a közvélemény nem fogja tudni, hogy a tudományban milyen fontos dolgok történnek, akkor a tudomány finanszírozhatósága válik kérdésessé. Tehát ez egy egymás mellett álló két folyamat, és itt a tudósok elég elkötelezettek. A magyar tudományon elég egyébként óriási hagyománya van. Gondoljon arra, hogy a tudományos ismeretterjesztő társulatot itt meg szoktuk rövidíteni. Ezt akadémikusok alapították a 19. század második felében. Vagy gondoljon arra, hogy ugorjunk 100 évet, még többet is. A 2000-es évek közepétől az ilyen széleskörben népszerű Minden Tudás Egyetemmel műsorsorozatot akadémikusok töltötték meg kiváló tartalommal. Tehát van egy nagyon erős nyitottság erre. A kérdés az, hogy megtaláljuk-e a jó médiacsatornákat.
Hát egyrészt a jó médiacsatornákat, másrészt pedig a tudományos élet díjazza-e azokat, akik ahelyett, hogy mondjuk doktorit írnának, népszerűsítő könyveket írnak, képesek lefordítani azokat a esetleg nehezen érthető fogalmakat, eredményeket a hétköznapi ember nyelvére, mert azért van egy nagyon erőteljes mítosz a tudomány körül.
Igen, az egyik legérzékenyebb problémára kérdezett most rá. Valóban a tudományon belül a tudomány ma egy iparrá vált. A tudomány iparrá vált, mégpedig publikációs iparrá. Rengeteg publikációt kell gyártani, nem is feltétlenül túlságosan eredeti gondolatokkal ír, az alatt nem tud publikációt gyártani. Tehát magyarán itt valóban egy nagyon komoly belső ellentmondás van. A mai tudományipar nem díjazza azt, hogyha valaki gyengíti a részvételét az a publikációs iparban. Ez nagyon komoly problémákat okozhat, mert visszaüt. Mert nem lesznek olyan kutatók, akik valóban széles körben tudománykommunikációt csináljanak.
Ezzel gyakorlatilag a tudomány megint csak elválasztja magát a valós, hát a való világtól, a valós élettől. Ami gondolom, hogy a tudomány fejlesztése szempontjából viszont ugyancsak rendkívül sok kárt tud okozni, hiszen a tudomány finanszírozása az azért nagy részt attól is kéne, hogy függjön, hogy mennyire képes az életünket megváltoztatni, jobbá tenni. És ugye azért azt látjuk, hogy nekünk is hétköznapi embereknek egyre jobban alkalmazkodnunk kell azokhoz a dolgokhoz, amik viszont becsurognak az életünkbe. Tehát, hogy valahogy egy ilyen közelebbi kapcsolatban is vagyunk, mégis egyre távolabb kerülünk egymástól.
Az a nagyon érdekes helyzet állt elő, hogy egyre növekszik a mindennapi életben használt eszközeinkben, tárgyainkban, szolgáltatásainkban az úgynevezett szellemi hozzáadott érték, az innovációs tartalom, és eközben, minthogyha egyre kevésbé lennénk tudatában annak, hogy emögött mindig ott van a tudomány. Lehet, hogy nem az első.
Hát most semmit nem értünk belőlük lassan.
Igen, na most itt van egy kulcskérdés azonban, ami szintén megint egy nem népszerű fogalmat hat, mondjuk a tekintélynek a kérdés. Más szóval az autoritás kérdése. Ha nem fogunk hinni a tudósoknak, nem hiszünk a tudományos intézményeknek, egyetemeknek, akadémiáknak, akkor a teljes elbizonytalanodás jön, mert sem ön, sem én nem vagyunk kellőképpen képzettek mondjuk az ügyben, hogy a sejtbiológia legújabb eredményei a három vonással odébb van az egyik marker, az mit jelent? Honnan tudhatjuk ezt meg? Nem leszünk sejtbiológusok, hanem egy tekintélyes professzor megmondja. És mi hiszünk neki. Mikor fogunk hinni neki? Hogyha valóban a tekintélyes professzorok kellően szerepelnek, kellően sűrűn szerepelnek, kellően ismertséggel, kellő tudományos háttérrel vannak ott. Ha ezt nem teremtik meg, akkor jön az áltudományoknak, az áltényeknek, a teljes elbizonytalanodásnak az ideje.
Ugye, hogyha ezek a professzorok egyáltalán szóba állnak velem, mert ugye azt látjuk, hogy valóban az autoritások ideje úgy tűnik, mintha lejárna, tehát csak olyan autoritásokat fogadok el, akik úgy tesznek, mintha nekem közöm lenne a saját életemhez. Mert miközben elmegyünk az orvoshoz, és azt mondja, hogy hát majd én majd meggyógyítalak téged, csak ne kérdezzél már annyit, akkor fölállok, és akkor elmegyek mondjuk a kuruzslóhoz, aki viszont szóba áll velem, és szépen elmagyarázza, hogy az ott, ahogy ő háromszor varázsol fölöttem, az miért nagyon jó nekem, tehát, hogy a tudománynak szóba kellene állnia velem, hogy miért is kellene nekem odafigyelnem rá, és elfogadnom azt, amit mond.
A mi kutatásainkból egy olyan fogalmat alkottunk meg, mint lehetséges megoldás erre, ami arra hívom, amit ön mondott, legfeljebb egy kicsit turálékosabban mondjuk mi. Azt mondjuk, hogy a kommunikáció képes meritokratizmus. Bocsánat, elnézést a hallgatóktól.
Igen, ez nagyon jól hangzik. Én lehet, hogy beiratkozom majd tolmácsnak.
Jó, erről van szó. Tehát arról van szó, hogy képesnek kell lenni a tudományos intézményrendszernek arra, és nyitottnak, nem csak képesnek is, és nyitottnak is kell lennie arra, hogy a tudomány eredményeit azt az érthetőségnek azon a szintén, ameddig el lehet egyáltalán jutni, mert nyilván nem lehet mindent közérthetővé tenni, mert hogy nem azért bonyolult a tudomány, mert hogy bonyolítják, hanem mert valóban bonyolult dolgok vannak, de hogy az érthetőségnek egy megfelelő fokán be lehessen mutatni, be kell tudni mutatni, és késznek kell lenni arra, hogy bemutassa. Ugyanakkor ez nem jelentheti azt, hogy elkezdünk, úgy tetszik, nézettségét, kattintásért, szavazatért rohangálni, hogy mindenki ezt nézze, mert annyira viszont nem adhatjuk fel a tudományos mértéket. A tudományos mértéket. Tehát magyarán ez egy nagyon érzékeny egyensúly kell, hogy kialakítson. Az orvos bizony, ez már csak egy olyan dolog az orvostudomány is, hogy neki kell egy ponton, amikor azt mondja, hogy ezt nem vitatom meg a beteggel. Ez nem azt jelenti, hogy nem szabad szóba állni a beteggel. Ugye egy jó példát mondott erre, hogy itt van egy véglet, és van egy rossz véglete, mert én viszont itt azonnal nyitok egy irodát, és nagyon sokat fog beszélgetni, bárkivel hoztam, csak kellően megfizetni a versenybetegségekről például, miközben nem értek hozzá. Tehát magyarán valamiképpen azt kell elérnünk, hogy a tudomány, és ebben a magyar tudomány elég jól áll egyébként, több ilyen kezdeményezés van a magyar kutatóknak, hogy a tudomány kész legyen arra, hogy párbeszédbe lépjen. Nyilván nem mindenütt és mindenkivel, mert a teljesen őrült sarlatánságokkal nincs mit kezdeni.
Én az a generáció vagyok még, aki úgy nőtt fel, hogy öveges professzort láttam a tévében, meg esténként a Mindenki Akadémiájának nézettsége volt, tehát nem eldugott csatornákon vetítették. Tehát azt gondolom, hogy vannak olyan hagyományok, amelyeket érdemes folytatni, és amelyek tényleg azt bizonyítják, vagy akár csak a csodák palotája, ahol úgy tudnak megmutatni izgalmas új dolgokat, amik mindenki számára érdekesek, lehet, hogy nem feltétlenül érthetőek, de legalább megnyitnak egy kaput, hogy képes legyek utána járni, és tényleg azt gondolom, hogy a magyar tudománynak egy nagyon fontos alapja az, hogy ennek van befogadó készsége a közönségnek, illetve vannak hagyományaink, tehát tudjuk, hogy kell, csak folytatni kellene őket.
Hagyományaink vannak, és ezeket a hagyományokat többször el kell mondanunk magunknak, hogy érezzük, hogy ott voltunk, viszont észre kell vennünk, hogy nagyon mások már a körülmények. Amit nagyon jó példát említ, az a Csodák Palotája. Ma a Csodák Palotája, ezt mondhatom, mert elég sok helyet jártam a világban ilyen intézményeket vizsgálni, a magyarországi Csodák Palotája az nemzetközi színvonalú hely. Az úgy mutatja be a tudományt az érdeklődőknek, hogy azban mindenki jól fogja érezni magát, az biztos. De ez önmagában biztos, hogy kéne sok ilyen csodálkozni egyébként, de hogyha nem vagyunk ott a mai elsődleges média platformon, nevezetesen a közösségi média világában, akkor nagyon kicsi esélye van a tudománynak. És ezt kell kitalálni, hogy hogyan tud ott lenni az egyébként egészen drámaian szörnyű közösségi médiás hír és információ folyamban. Sokat beszélgetünk erről mostanában kollégákkal, akadémikusokkal, hogy egy nem statikus, nem hosszú nyilatkoztatásokkal operáló formában, ugyanakkor nem is értelmetlen vitába belemenve, de oda menni a közösségi médiába, és ott rövid, egyértelmű, világos és dőfixen jövő üzenetekkel a tudományos szemléletet képviselni. Ennek most én úgy látom, hogy formálódik egy mozgalma. Szerintem ez ősszel valamilyen fog ebben indulni, mert ez így nem maradhat. Tehát a tudományosságnak nem szabad a mércét, és nem szabad a megfelelő képviseletét semmibe hagyni, mert akkor esélytelen lesz az ilyen dolgozás.
Hát azt gondolom, hogy ez nem kis feladat. Én nagyon szurkolok, hogy ez összejöjjön, és hogyha tényleg szeptemberben elindul, akkor csak arra kérem, hogy értesítsen minket is, hogy hírt tudjunk adni róla.
Nagyon szívesen, és köszönjük az érdeklődést a világban.
Köszönöm szépen. Fábry György volt a vendégünk, akivel arról beszélgettünk, hogy hogy tudjuk a tudományt bevinni a hétköznapjainkba. Egyetemi docens, a Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport vezetője. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!